Sok szeretettel köszönöm második vendégünket, dr. Ratkóczi Éva egyetemi adjunktus, pszichiáter. Úgy gondoltam, hogy érdekes témának ugye a baleseti sebészet, de valahol az emberi testnek a másik fő része az elme. És ez mindannyiunkat foglalkoztat, különböző kérdések, különböző elgondolások, különböző téveigések lehetnek bennünk. És az első kérdésem az lenne Évához, hogy mi indította el a pszichiátria felé? Mert hát gondolom, hogy orvos szeretett volna lenni, de mégis volt-e esetleg a gyerekkorában, vagy később a családban, ismerősöknél, barátok között, ami valami ezt az indítatást szolgálta?
Jó, ezt én mindjárt mondom, és szívesen is beszélek erről, és nem is lesz hosszú. Csak egy pici pontosítást azért szeretnék tenni, hogy pszichiáter vagyok, de hogy pszichoterapeuta, tehát hogy nekem is van egy specialitásom, és ez talán azért is érdekes, mert tényleg az előző előadóhoz képest ez egy másik véglet, tehát a pszichoterapeutának még egy fonendoszkópja sincs, hanem az tényleg semmilyen eszköze nincsen a kommunikáción kívül. Mondjuk pszichiáterként, vagy pszichoterapeutaként is lehet, hogy differenciál diagnosztikai okból megcsinálhat az ember egy CT-t vagy valamit, de hogyha az pozitív, akkor az már nem az én asztalom lesz. Tehát, hogy nekem tényleg két szék, vagy ha ilyen csoportot csinálok, akkor több szék, és a személyiségem, tehát azon kívül semmilyen eszközöm nincsen. Se diagnosztikai, se mint műveleti eszköz. Jó, tehát akkor a kérdés. Na hát erre nagyon röviden tudok válaszolni, hogy ahhoz, hogy orvos lettem, az voltak mintáim, tehát volt kedves doktor bácsi gyerekkoromban, meg ilyesmi. De hogy pszichiáter lettem, az egy teljesen intuitív módon történt. Érdekelt a lélek, mindig olvasgattam ilyet, de soha nem döntöttem úgy előzőleg, hogy én pszichiáter leszek, hanem egy hihetetlen intuitív döntés volt. Nem tudok más mondani. Tehát, hogy amikor állást kerestünk, akkor ugye a férjemmel együtt az volt a szempont, hogy hát egy városba kapjunk két állást, és akkor találtunk Balassagyarmaton gyerekgyógyászati, meg pszichiátriállást, és ő akart pszichiáter lenni, vagy pontosabban neurológus, aztán pszichiáter lett, de akkor még ez így össze volt mosva. És akkor szétnéztem, ott bementem az osztályra, és akkor azt mondtam, hogy nem megyek át. Vagy gyerekgyógyász akartam menni, azt sem tudom. Tehát nem megyek át a gyerekgyógyászat. Nem tudom én, ahova én akartam jelentkezni. Ott volt, kiderült, hogy van 4 pszichiátri állás, egyet hirdettek meg, és az egy ilyen csel volt, mert gondolták, a 4-et meghirdetnek, senki nem megy oda, és oda a szörnyű hely lehet az, ahol 4 állás van. És hát szörnyű is volt, mert tényleg ilyen zsúfolt, iszonyatos körülmények, földön fekvő betegek, tehát tényleg szörnyű volt, de hogy ennek ellenére én ott a negyed körbe mentem, és akkor azt mondtam, hogy nekem itt a helyem, és itt van dolgom ezekkel a betegekkel, nem tudom más.
És egy ifjú pszichiáter, akinek előtte van még az élet, tehát szakmailag. Ugye biztosan úgy gondolkodhat, mint talán minden fiatal, hogy ide nekem az orosztán. Tehát, hogy valamit szeretnék csinálni, valamit el szeretnék érni a szakmában. Volt-e ilyen?
Hát most én nem tudom, hogy mire gondolsz, mert az oroszlán sok minden lehet. Én kezdettől azt akartam elérni, hogy mondjuk pszichoterápiát is csinálhassak, és nem csak ilyen korrazírás, meg gyógyszeradást, meg ilyesmit. És hát azt próbáltam így, hát az hihetetlen nehéz volt, mert hogy olyan, tehát valóban volt 4 állás, és nem töltötték be mindet, tehát olyan túlterhelődés volt, amit itt egy pesti orvos nem is tud elképzelni, tehát tényleg nem láttam az Isten napját, mert reggeltől elmentem. Hát mentem reggel, mondjuk télen még nem volt egészen világos, és sötétbe jöttem haza, tehát hogy tényleg egy iszonyatos terhelés volt, nem tudtam még gépelni, és akkor meg kellett annak gépelni, és napi, mit tudom én, 5-6 beteg jött, és annak a kórajzát másnap úgy megírni, hogy még így egyesével pötyögtem, tehát hogy hihetetlen nagy orbaverés volt, ahhoz az elképzeléshez képest, hogy majd én itt a lélekkel fog foglalkozni, hát az írógéppel tudtam nagyon sokáig. Aztán a második orbaverés, mikor azt mondtam a főnökömnek, hogy szeretnék egy pár hónap elmenni pszichoterápiát tanulni Pestre, a Sagyarmattól, és akkor azt mondta, hogy kolléganőm majd 2 év múlva esetleg. És hát akkor kezdőként a 2 év az valami hihetetlen hosszú időnek tűnt. Tehát, hogy igen, voltak ilyen orbaverések, de ha arra gondoltál, hogy mit tudom én professzornak lenni, vagy valami?
Nem, arra gondoltam inkább, hogy...
Annyira.
Tehát, hogy egy ilyen... Tehát amikor te, hogy igazán meg tudsz méretődni egy ember, amikor te valami... utat találsz ahhoz, hogy annak az embernek a javára tudja lenni, hogy ő elő tud segíteni tehát idézem, mintha valamit feltalálnál. Nyilván itt nem lehet szó szerint értelemben feltalálni. De hanem valami belső olyan plusz megjelenik benned, egy kapcsolatot úgy tudsz valahogy kialakítani. Tehát egy ilyen cselekedetre gondoltam, és aztán, hogy ez hogy tükröződött vissza aztán az évtizedek
során. Ilyen szerintem minden nap van, tehát minden ember más egy kicsit, és az mindig egy új felfedezés, és akkor ilyen mindig van, de az az érdekes, hogy amikor ez az embernek megy, akkor ő el is tűnik benne, tehát hogy ott már, tehát amikor ez igazán sikerül, akkor nem tudom, szóval ott elvész már ez a, hogy nem most én vagyok a nagy okos, aki felfedeztem, és valahogy a kettő közt van olyan, amikor leülök, hogy na, igen, hát ez egy új téma, és akkor milyen jó lesz ezt előadni, kongresszusokon vagy valami, aztán vagy lesz energiám, hogy ezt végcsinálom, van, amikor igen, amikor nem, vagy nem tudom én micsoda, de hogy azért nem azok a legnagyobb pillanatok, amikor mondjuk egy ilyet előadok egy kongresszuson, hanem amikor így kettesben vagyok a beteggel, és ott valami történik, amit valószínűleg soha nem fog tudni megfogalmazni. Tehát, hogy az túl van azon, amit így meg lehet fogalmazni, vagy könnyen tudományossá lehet tenni. Nem azért, mert nem lenne ennek tudományos magyarázata, vagy ez valami misztikus dolog lenne, hanem azért, mert hogy nagyon nehéz megfogni. Tehát, vagy legalábbis nekem van erre magyarázatom. Vagy ennek, pontosan ennek az élménynek az irodalmát én eléggé meg is néztem, és mondjuk nekem ez egy jó magyarázat is. Tehát én nem tartom ezt misztikus élménynek, de azért igazán egy tudományos dolgozatot abból lehet írni, hogy nem tudom én, bevezetsz egy új módszert, van 2 csoport, összehasonlítod egyiket a másikkal, bebizonyítod, hogy az jobb vagy valami. De én arról beszélek, ami ennél sokkal hát ilyen finomabb dolog, tehát hogy ami azon a szinten van már, amiből nem nagyon lehet csoportokat csinálni, mert hogy ilyen egyéni, tehát hogy ez két ember egymás a hangolódása során jön létre a fajta ható erő, vagy ható tényező, és ennél fogva egyedi dolog.
Nem tudom, hogy jó-e a kérdés, de mennyi a szakember és mennyi az ember aránya külön lehet-e választani, ha valaki mint csak szakemberként van ott, az mire képes, és mi az, ami egyszerűen pluszba hozzájárulhat ahhoz, mint egy lény, egy érző lény, egy gondolkodó lény, aki testestül, lelkestül ott van a pácienssel szemben.
Ha, igen. No, tehát lehet ezt a pszichiátriát is úgy csinálni, hogy tényleg nem két ember áll vagy ül egymással szemben, hanem ugye a tünetek, annak alapján alkotok egy diagnózist, akkor tudom, hogy a tudomány mai állása szerint milyen módszerek befolyásolják ezt, és akkor mondjuk gyógyszer, akkor azt felírom. Tehát lehet így csinálni, de hogy nagyon félre lehet csúszni, és nem igazán hatékony. És hát a pszichoterápiát azt nem lehet így csinálni. Tehát ott tényleg az embernek a személyisége a munkaeszköze, azt nem lehet így csinálni. A pszichiátriát, tehát az, hogy betegeknek mondjuk gyógyszert adni, vagy hozni akár egy döntést, hogy itt pszichoterápiára van szükség, és akkor elközvetítem a beteget, valaki ez, aki azt csinálja, és ezt nem én végzem, mert én nem akarok ilyen személyként ebben részt venni, csak tudom, hogy erre van szüksége. Tehát mondjuk ezt így lehet, nem mindig megy, nem mindig hatékony, mert hogy még a gyógyszer is akkor hat, hogyha a beteg bízik az orvosba, hogyha az egy személyes kapcsolat, tehát vagy akkor nem fogja megmondani őszintén, hogy nem szedte be, vagy más szedett, vagy többet szedett, vagy kevesebbet, vagy akkor, ha én végkérdezem a tüneteket, és nem hagyom, hogy ő magától beszéljen, úgy, hogy jól esik, és erre én nem rezonálok, akkor lehet, hogy nem fog elmondani mindent, és akkor hibásan fogok diagnosztizálni. Tehát, hogy ez így elmegy, de nem hatékony, és lehet ezzel hibákat elkövetni. A pszichoterápia az egyszerűen nem, az tényleg két ember kapcsolata, miközben az ember valamilyen szaktudást használ, amit megtanult jó sok év alatt és nagy munkával, de az csak a személyiségén keresztül tudja művelni. Azt egyszerűen nem lehet. És ez esetben nem is nagyon tudom, hogy lehetne szétválasztani. Tehát, hogy amit az ember megtanul, mondjuk pszichoterápiából, az valahogy úgy kell, hogy benne legyen, hogy amikor alkalmazza, akkor egy ilyen spontán módon ráérhet, hogy most éppen ezt kell itt mondani, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy akkor már a személyiségemből jön, amit mondok, ugyan attól, hogy valamilyen tanult módszert alkalmazok.
Jó, köszönöm szépen. Akkor a kérdés a tiétek.
Akkor én kérdeznék először, hogy a pszichoterápiás eljárás során milyen módszerspecifikus eszközöket használ. Gyakorlatilag el van-e köteleződve valamilyen iskola irányában, és ennek függvényében van-e olyan betegség, tünetegyüttes, diszfunkció, amit szívesebben felvállal, illetve amit elutasítanak.
Jó, hát ez így van, de az egész életem benne van, ha ezt így kéne mondani. Hát röviden azt tudnám mondani, hogy természetesen vannak közelebb álló iskolák és módszerek, de nem tudnám azt mondani, hogy az egyik jó, a másik nem jó, és mindenhez meg nem érthetek, akkor sem, hogyha azt nagyon jónak találom. És ezt a problémát, ami mondjuk ebből adódik, én úgy oldottam meg, hogy létrehoztam egy munkacsoportot, egy alapítványi keretek között, aminek én vagyok a szakmai vezetője, és azt a csoportot úgy gyűjtöttem össze, hogy különböző elméleti alapon és különböző módszerben dolgozó terapeuták vannak együtt, és ez egy igazi tímmel rendszeresen együtt vagyunk és találkozunk, és az eset megbeszéléseinken adunk egymásnak visszajelzést, független attól, hogy olyan módszerrel dolgozik, amihez én nem értek. Mert a konkrét módszert, a technikát, ha ott neki gondja van, azt vigye el az ő mesteréhez. De abban nincs különbség, tök mindegy, hogy milyen módszert használunk, hogy mondjuk ebben a bizonyos személyes kapcsolatban, amiről beszéltem, tehát ahol a két embernek kell egymást éreznie és egymásra hangolódnia, hogyha itt valami zűrt támad, és meg kell nézni, hogy mi a baj oka, és meg kell találni, hogy hogy lehet helyreállítani a kapcsolatot. Tehát ezen a szinten teljesen mindegy, hogy a kollega hipnózissal dolgozik, vagy akármivel, hanem itt nem a technikából adódik a probléma. Az is ki szokott derülni, hogyha a technikát nem jól választja meg a kollega mondjuk, mert az abból derül ki, hogy elmondja az esetet, azt lehet látni, hogy valahogy hát nem találkoznak egymással. És én ahol a módszerhez ugyan nem értek, de azt meg tudom mondani, hogy hát gondold végig, mert lehet, hogy a te módszered ennek a betegnek nem jó, mert az illető vagy nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy na most, hogy személy szerint én mit, hát én viselkedés és kognitív terápiára vagyok kiképezve, és annak vagyok a oktatója is, és mondjuk pszichoanalitikus képzettség terén pedig megvan a saját pszichoanalízisem, több éves, és az egyéb ilyen lépcsőket nem csináltam végig, viszont elég sokat hozzáolvastam ahhoz, hogy ami mondjuk a modern pszichoanalitikus iskolák elméletéből általánosan használható bármilyen módszerben, mondjuk pontosan ezek a kapcsolati érzelmi jelenségek, hogy mondjuk azt gondolom, hogy ezt így általánosságban tudom használni, kifejezetten pszichoanalízist meg nem csinálok, és nem, nyilván nem is csinálhatnék. És adózsász személyi központú terápiára vagyok még kiképezve. Egyéniben csoportban az autogén tréninget, relaxációt alapszinten csinálom. Tehát, hogy ez az a néhány módszer, és a többit meg magam köré gyűjtöm, és akkor egy betegnél úgy gondolom, akkor kollégához fogom küldeni, és akkor azt gondolom, hogy így mindenki megtalálja a zsáka foltját. Ha pedig az ember azt mondja, hogy ehhez értek, és akkor alakuljon hozzám a beteg, azt gondolom, az nem annyira jó.
Kielégítő volt a válasz?
Kicsit hosszú lett.
Nem, nyugodtan kérdezni. Nem. További kérdés?
Én szeretném kérdezni, hogy a team tagok milyen szakmai, tulajdonképpen milyen szakmából tevődnek össze?
Ez is egy jó kérdés, mert a pszichoterápia az egy olyan szakma, ami több alapképzettségre lehet ráépíteni, lehetett is mindig, és ez meg még tovább távol. Tehát azt elvégezheti egy pszichológus, és elvégezheti bármilyen orvos egy alapszakvizsga birtokában. Tehát egy röntgenorvos, egy sebész, egy fogorvos is, tehát nem feltétlen pszichiáter. Az én munkacsoportomban mindenféle különböző alapképzettségű orvosok vannak, tehát a fogorvostól a gyerekorvoson keresztül, az különösen nagyon jó, mert a gyerekekkel is rálát, és vannak pszichológusok. és mentálhigiénés szakemberek is vannak a munkacsoportban, és ebben a szűk munkacsoportban nem, de ezen kívül önkénteseket is képzünk. Az önkéntesek esetében pedig bármilyen minimum érettségi végzettség, és speciálisan a bizonyos segítő technikák őket kiképezzük, és rendszeresen kapnak egy szupervíziós segítséget. Tehát végül is a tágabb munkacsoportban önkéntesek is vannak, és a még tágabb alapítványi segítségnyújtási formák közé pedig önsegítő csoportok is tartoznak, tehát olyan beteg közösségek, ahol nincs szakember, hanem kölcsönös.
Azt szeretném megkérdezni, hogy szociális munkások nincsenek, úgymond ez a team
között? Egyelőre nincsenek, és annak csak egyedül az az oka, hogy nem tudnánk őket miből díjazni. Tehát az alapítvány önfenntartó, és elvileg gyakorlatilag gyakorlatilag nem tartunk ott, hogy fent tudjuk még magunkat tartani, tehát hogy a betegeinktől valamelyes hozzájárulást, támogatást kérünk, és nem tudunk annyit kérni, hogy abból ezt tudjuk biztosítani. Csak ezen múlik, nagyon is kellene.
Köszönöm szépen.
Tehát, hogy így kiderült, hogy alapítványi...
Alapítványi keretek között csináljuk.
Igen, hogy mi az oka, hogy nem az állami egészségügyben? Nyilván volt valami oka, hogy léptetek.
Ja, hát ez nagyon gyorsan megpróbálom ezt a hosszú történetet elmondani. Tehát 85-ben jött létre egy pszichoterápiás ambulancia a utcában, ami a klinikának az ambulanciája volt, és aztán én ott dolgoztam, aztán lettem annak a vezetője 95-ben, és akkor 95-től fokozatosan, előttel volt 10 orvos dolgozott, fokozatosan, tehát elég hirtelen elvették a munkatársimat, mert nem volt el a anyagi fedezete a klinikának, és amikor egyedül maradtam, akkor megpróbáltam valamit kitalálni, és akkor odafogadtam kollégákat, akik ott ingyen vállaltak munkát, és az én nevem alatt elkönyveltük, hát a legszabálytalanabb. Tehát vagy azért, mert nyugdíj mellett jött dolgozni, vagy azért, mert pszichoterapeuta képzésben, ugye neki szüksége volt betegre, akivel elkezdi már végezni a terápiát, mondjuk egy ellenőrzés szupervízió mellett. És így ő ingyen dolgozott, ingyen kapott szupervíziót, a beteget ingyen kezeltük, hogy mindenki jól jár. És aztán ezek a kollégák, amikor már szakképzettséget szereztek, akkor már azért nem gondolom, hogy ingyen dolgoztathatom őket. Akkor emiatt létrehoztuk az alapítványt, hogy legyen lehetőség, hogy valamilyen egyáltalán tudjunk fizetni, vagy tudjunk pályázni. Na, ez jó volt 2002-ben, és 2006-ban pedig a klinika anyagi helyzete tovább romlott, és megszüntette az egész rendelő, és én most egy ilyen egyszemélyes rendelőben dolgozom még a klinikán, nem sokáig, egy pár hónapig, és az alapítvány az utcára került, és egy év küzdelem árán az alapítvány számára visszaszereztük ugyanezt a helyet, úgyhogy az önkormányzatnál kiharcoltam egy kedvezményes bérleti díjat, ami tényleg kedvezményes, de még nekünk mindig sok, meg ugye rezsi, meg egyéb költségek, meg önfenntartási költségek vannak, amit mondjuk magunknak kell fedezni. Ilyen pályázatok nincsenek, tehát pszichoterápiára nincs pályázat, se EU, se semmi. Tehát, hogy ilyen tényleg vannak az adó 1%-ok, amit tudunk fogadni, és a betegektől kénytelenek vagyunk azért most már valamelyes hozzájárulást kérni a a terápiákhoz, vagy a csoportoktól is, hogy a rezsihez járuljanak hozzá, és tulajdonképpen szóval a pszichoterápia ebben a TB rendszerben soha nem volt igazán betervezve. Tehát azért szüntek meg az összes pszichoterápiás osztály megrendelő, nem most a reform, úgynevezett reformnál, hanem már a rendszerváltás után, mert hogy amikor létrejött egyáltalán az a rendszer, hogy a kórházak tartsák el önmagukat, egyszerűen nem érte meg nekik fenntartani, mert olyan mértékben alul van pontozva ez a tevékenység, ami pedig időigényes, mert egy óra alatt egy beteget lehet, és nem tizet, hogy egyszerűen veszteséges lesz tőle tehát a saját keresetemet, ami nem akarom mondani, hogy mennyi, de nem sok, azt nem tudom fedezni, ha reggeltől estig csinálom, akkor sem, és ugye nem csak azt kell belőle kifizetni. Tehát az intézménytől egy karitatív tevékenység, ha pszichoterápiát végeztet valakivel. Így aztán, hogy mégis azért ne szűnjön meg, hát ott hagytak engem egyedül, de hát közben jöttek tömegek. Tehát, hogy így alakult ez a helyzet, amit most már nem bánok, bár nem volt könnyű, mert az nem baj most már, hogy azt mondom, hogy van egy független alapítványunk, van egy elég jó helyünk, hát csak egy kicsit meg kell erősödni, hogy ki kell találnunk valamit, hogy fenntartjuk magunkat.
Tehát annyira bő volt a válasz, hogy a második kérdésre is választ kaptam, tehát nem igen. Kellett feltenni, hogy...
Akartam.
Igen. Viszont a harmadik az lenne, hogy hát igazából mégiscsak helye lenne ennek valahol, tehát biztos, nem biztos, hogy az alapítványi formáció a legjobb. Uh-huh. Van-e példa arra, hogy még ez az állami egészségügyben működik valahol, vagy teljesen kiszorult, illetve hát valószínűleg tartom, hogy jogosnak tartanád, hogy visszakerüljön.
Uh-huh. Hát én nem bánnám, hogyha ugye legalább egy részét finanszírozná a társadalombiztosítást. Hát olyan formát is el tudok képzelni, hogy alapítvány, de kötni szerződést a TB-vel és finanszírozom. Ha valamennyit, hát az is jó lenne.
És így például az érintettek, tehát a kezeléssel szoruló érintettek hány százaléka eshet el a gyógyulásnak formájától, mert valószínűleg tartom, hogy azért bár nem biztos, hogy olyan egyetlen összegről van szó, amit fizetniük kell, de mégis van, akinek esetleg még az is sok.
Uh-huh. Hát valóban van, és hogy jelenleg is van, csak nem ingyenes kezelésünk is, ilyen esetekre fenntartva. Egyrészt vannak az önkéntes segítők, tehát ha nem súlyos problémára, hanem mondjuk egy krízisen való átsegítés, vagy egy ilyen nehéz helyzetben egy támogató kapcsolat, tehát ők kiválóan ki vannak erre képezve. Tehát ők társadalmi munkában dolgoznak, az önkénteseink, és az esetben azt kérjük, hogy a rezsihez, hát az 500 forint a rezsihez való hozzájárulás ilyen esetben, és akkor még mindig van egy pár gyakornokunk, akik nem tudom én, tehát a gyakorlat idejüket töltik, és ugyanez a helyzet, amit mondtam, hogy ő társadalmi munkában dolgozik, tehát ameddig nincs meg a szakképesítése, addig ez így tisztességes, hogy nem kér érte pénzt. Tehát, és azért olyanok, akik már értenek hozzá, tehát tényleg nyugodt szívvel merek rábízni beteget, szupervízió mellett. Tehát van egy ilyen, csak nagyon szűk ilyen keret azok számára, akiknek ez az összeg. Ez az összeg sok. Hát amúgy megmondhatom, hogy mondjam, mert nem titok, nem titok, tehát jelenleg 4000 forint a mondjuk az egyéni pszichoterápiának az óradíja, úgyhogy abból 1000 forint az alapítványi, és 3000 kap a kollega, és a legalacsonyabb magárendelési díj amúgy Budapesten 6000 forint, tehát végülis a felét kapja meg a kollega, és azért téri meg neki, mert mondjuk azok, akiknek még nincs olyan nagy szakmai hírnevük, és majd lehet, hogy majd épít fogják megszerezni, hogy azok, ha 12 ezer forintért megkérdetik a magánrendelésüket, akkor jön hozzájuk három beteg, és abból nem élnek meg akkor se, ha 12 ezer forintot kérnek, és itt pedig jön neki 30 beteg, és ebből megél, és közben ugye felnöveszti a saját ismertségét, mert ugye egyik beteg szokta küldeni a másikat, tehát hogy megint csak ilyen kölcsönös, hogy neki is jó, a betegnek is jó, az alapítványnak is jó, tehát hogy egy ilyen nagyon alacsony díjazással dolgoznak. Hát persze nagyon sokan azt mondják, hogy ennyiért nem jönnek hozzánk dolgozni, hát azok máshol dolgoznak, hát nem tudok máshol.
Országos kitekintésben hány ember esett el a gyógyulási formáját, akinek szüksége lenne, hogy szigány keresztet kerüljön?
Hát 10 millió, hát nem tudom.
Ennyien biztosan vagyunk.
Na, szóval, hogy hát sok minden miatt esnek el emberek, azért is, mert elítéletesek a dologgal, és el se jönnek, vagy szembe se néznek, vagy nem tudnak róla. Most aki tud róla, és csak anyagiak miatt, hát ezt én meg nem tudom mondani. Minden esetre minket valaki megkeres, és azt látom, hogy mondjuk ő tényleg akar valamit, elkötelezett, és tényleg nem tudja fizetni, hát annak valahogyan megpróbálom segíteni. Tehát, hogy csak amiatt legalább egy önkéntes segítséget ne kapjon. Tehát az tényleg nem fordul elő. És még valamit szeretnék mondani, hogy azért van egy olyan tapasztalat, hogy azért ezt a fajta tevékenységet teljesen ingyenes csináljuk, hogy nem olyan hatékony. Én eddig csak ingyen csináltam, úgyhogy nekem nincs más tapasztalatom, de hogy teamben dolgozunk, és ugyanaz a kollega, aki nem tudom, lakutcában teljesen ingyen dolgozik, de már van magánrendelése, elmondja, hogy milyen nagy különbség van. Tehát, hogy amiért az ember hoz áldozatot, az sokkal jobban megbecsüljük. Tehát nem fordul elő az például, hogy most járt nem tudom mennyi ideig, és akkor hát úgy gondolja, hogy inkább nem tudom én máshova megy, vagy valami, mert akkor már elkezdte végigcsinálni. Vagy nincs az, hogy úgy egyszer nem jön oda, és ott fel se hív telefonon, én meg ott ülök, vagy nem tudom én micsoda, tehát hogy a terapeutát is jobban megbecsüljük, és a saját magukat.
Tehát jobban értékelik.
Így van. És több olyan beteggel beszéltem, aki, mikor elmondta, hogy hát milyen szegény, és ezt nem tudja kifizetni, és beszélgettek vele tovább, és pillanatok alatt kiderül, hogy emögött végül is az áll, hogy ő maga nem egy érték. Tehát, hogy nem te a gyerek szipőjére, meg mindenre kell pénz, de az ő lelkére, az ő egészségére, ahhoz, hogy akár jobb anya legyen. Tehát, hogy arra sajnálja. Tehát sok esetben pontosan már ez egy fél gyógyulás, ha eljut odáig, hogy igen, hát én is élek annyit, mint a nem tudom kinek a nem tudom micsodája, tehát családban ilyen egyéb szükségletek kielégítése, hogy igen, egyszer magamat kell rendbe hozni. És akkor lehet másoknak is jobb lesz. Tehát, hogy már az egy ilyen áttattanás, hogy igen, rászánom magamra. Tehát, mint egy nő, amikor elmegy a kozmetikába, és ott elkölt 6000 forintot, az azt kell, hogy azt mondja, hogy igen, én egy nő vagyok, és hogy ezt meg akarom mutatni. Hát ez kevesebb, mint egy kozmetikai kezelő.
És van még egy aspektus is ennek, hogy gyakorlatilag az ingyenesség a gyógyulás ellenhat annyiban is, hogy ugye a terapeuta feltétel nélkül elfogadja a kliensét, ebben a kliens nagyon jól érzi magát. És nem igyekszik meggyógyulni, mert ez az állapot, ez neki nagyon kedvező, és borzasztóan megnehezíti a terapeuta uh-huh. Való leválást.
Hát igen, a leválásnál is ugye is számít, ez pontosan így van.
Feltéve, hogy ugye minden eset egyedi, mégis van esetleg egy olyan kérdésem, hogy így az évek folyamán van esetleg olyan visszatérő esetek, vagy olyan problémakörök, amit így észre lehet venni, hogy mint a társadalom tükrében, hogy igen, őt is ugyanez a probléma foglalkoztatja, vagy mozgatja, vagy tehát, hogy van esetleg, vagy ilyen hullámszerűen, hogy ebben az időszakban ez volt a jellemző, amivel jöttek az emberek.
Hogyne? Igen. Ugye én 72-ben végeztem, úgyhogy ma elég hosszú idő, és ez alatt, az idő alatt is nagyon sokat változott. Tehát azt is tudjuk, hogy mit tudom én, Freud idejében, ugye vele kezdődött a tudományos pszichoterápia története, hogy úgy mondjam, hát ugye hisztériás betegekkel volt tele minden, most meg ilyet nem is lát, nagyon-nagyon ritka. Nagyon ritka. Tehát most pánikbeteg van sok, evészavar van sok, tehát erre más problematika, és mondjuk így tematikailag is. Tehát a jelenkornak a problémái azok begyűrűznek azokba a témákba, amiről ami ugye bejön a terápiába, de a pszichiátriában is, tehát nem tudom, tévesz még, hát most nem Napóleonnak képzeli magát valaki, hanem űrhajósnak, vagy nem tudom én, tehát hogy más, egészen más témák jönnek, de más betegségek is, tehát hogy most hát mondtam, hogy a hisztéria az sokkal ritkább, eleve azok a fajta neurózisok is ritkábbak, és sokkal inkább a személyiségzavarok. Tehát a súlyosabb személyiségzavarok vannak előtérben, és nem ezek az ilyen neurotikus jellegű személyiség problémák. A depresszió minden fajtája is sokkal gyakoribb. Nem tudom, hogy erre volt ezt.
Újabb kérdés?
Nekem volna egy nem könnyen megfogalmazható kérdésem, de megpróbálkozom vele. Előtte annyit mondanék, hogy megfogalmazódott bennem egy olyan gyógyító közösségnek a megalapítása, ami szerintem most még nincs, amelyben tekintet nélkül bármely problémára is befogadul maga a közösség, amely mint kapcsolati működés gyógyítóan tud hatni, tehát úgy a vaksággal összefüggő problémákban, mint bármely más, akár pszichiátriai problémára is, ha gondolok, mert hogy a kapcsolatoknak a minősége lehet betegítő, vagy lehet gyógyító, és a közösség is lehet gyógyító, vagy betegítő ilyen elgondolások alapján, de akkor hogy vagyunk a tabukkal? Tehát ha felállítok egy kapcsolati háromszöget, és ott legyen egy egészséges épp ember, legyen egy fogyatékkal élő, és legyen egy hát mondjuk pszichiátriailag érintett személy, akkor hogy lehet különböző tagokat föloldani, előítéleteket egy közösség alkotásban? Ugyanis nyilvánvaló, hogy mondjuk a vak embereket, nem látó embereket is bizonyos előítéletek érnek, és vannak bizonyos tabuk. Tehát mondjuk az tabu alatt van, hogy ne kísérjen el a nem látó embert, mert hát micsoda dolog az, hogy vagy nem jó helyre kísérjen. Vagy fordítva, mondjuk a pszichiátriailag érintettnek is lehetnek olyan tabujai, ami a sajátos népességcsoportra jellemző, mondjuk a bármi nem is legyen, vagy mondjuk egy másik áttétel, hogy aki magát tökéletesnek gondolja, az is lehet érintett akár pszichiátriailag, vagy tulajdonképpen fogyatékos lehet minden embernek, hogy vakfoltja mindenkinek van. Nehezen tudom elmondani ilyen, mert egy közösség az magának megalkotja a maga tabujait, és azzal védi tulajdonképpen a saját közösségét is. De hogy lehet feloldani tabukat, előítéleteket feloldani úgy, hogy közben egy gyógyító közösség tudjon létrejönni. Hát amelyben, most ezt jól lehet tudtam mondani ezt a kérdést egy ilyen kapcsolati háromszögre adott esetben. Tehát ahol van egy ép ember, aki magát annak hiszi, van egy nem látó ember, és van egy pszichiátriai érintett személy mondjuk. És hogy lehet egy pszichiátriában gyógyító közösséget, vagy egy fogyatékossági területen működő gyógyító rehabilitációs közösséget hát összehozni és kinyitni a kapukat, hogy végül is semmiféle fogyatékossági, meg betegségi típusra ne legyen lekorlátozva egy gyógyító közösség. Hát amennyibe érthetni a kérdéset, mert nem könnyű ezek a dolgok. Ugye, mert előítéletes lehet mindenki mindenkivel szemben, az a pillanatban.
Hát ha már van egy ilyen közösség, akkor megismerik egymást, az a legjobb dolog, a legjobb gyógyszer az előítéletek ellen. Tehát attól én nem félek. Én ugye azt, inkább azt nem tudom, hogy lehet motiváltá. Tehát, hogy nem tudom ezt, hogy épp ember, hát ezt én nem tudom milyen. Kire gondolsz, aki épp emberként? Tehát aki magát épp embernek, szóval... Na, szóval ez a... Jó, ez így... Én, nekem így nem stimmel, de hogy minden esetre... akkor nem azt mondanám, hogy épp ember, hanem aki úgy gondolja, hogy neki nincs problémája. Ugye az miért menne el egy gyógyító közösségbe? Tehát az megy el egy gyógyító közösségbe, akinek valamilyen problémája van, ha épp, ha nem épp. És hogy akkor egy olyan gyógyító közösséget létrehozni, ahol ennyire széles körű problémával lehet találkozni. Hát valami közös kell, hogy legyen. Tehát, hogy általában egy közösségnek van egy valamilyen közös vonása, vagy közös célja, vagy nem tudom én micsoda. De nagyon érdekes, amit mondasz, mert lehet ezen gondolkodni. Most inkább az van, hogy ezek az önsegítő csoportok, ezek egy valamilyen speciális problémára szerveződnek, hogy nem tudom én, ahol a gondja van mindenkinek, akkor azok ugye együtt valamit csinálnak ezzel.
Itt szeretnék szólni rögtön, mert a nem látó embereknek azért egy szűkebb közösségében, már populáció népességszám tekintetében nem olyan rendetes az a jelenség, hogyha leszűkülnek a egymás iránti szolidaritási kapcsolatok, hogy ez mi vagyunk a vakok. Megmondom, hogy miért nem örvendetes, mert akkor siketek ugyanezt csinálják, a pszichiátriai csoportokban ugyanezt csinálják, a bármely más ilyen típus szerint szerveződő helyeken ugyanezt csinálják, és utána végletesen szegmentálódik a társadalom, és az emberi kapcsolatokban már azt nézzük, hogy te honnan jöttél? De onnan jöttél, mondjuk a siketektől, onnan jöttél a vakoktól, én nem megyek a vakokhoz, és így tovább. Tehát ez szép és jó, de valójában nem hasznos egy idő után megítélésem szerint, mert kell legyen egy emberségre épülő átjárás tekintet nélkül arra, hogy a probléma az a vakság, vagy pszichiátriai érintettség, vagy hontalanság, vagy sikettség, vagy bénaság.
Tehát, hogy ez egy gyógyító közösség két ember spontán találkozásában megvalósulhat.
Na, az egyik fogékony, a másik. Három már bővül, tehát egy háromszög alakul ki.
Háromszög.
Ja, tehát, hogy végülis én azt gondolom, hogy amennyiben ezek a zártabb közösségek hatékonyan működnek, akkor nem zárják be a tagjaikat, hanem arra hajtanak, hogy megerősítsék magukat a tagjaik annyira, hogy ki tudjanak menni a társadalomba. És a társadalom az megtestesíti ezt a hármat, mert ott vannak vakok, meg vannak pszichiátriai betegek, meg vannak olyanok, akik elvileg meg egyikhez se tartoznak, tehát hogyha egy hogyha el lehet érni az, hogy egyszerűen a társadalomban ezek az emberek bátran bemenjenek, vagy visszamenjenek, és ők maguk ne legyenek előítéletesek önmagukkal, ugye nem egy könnyű dolog, de az a célja ezeknek, hogy belül kapjál egy erőt, amivel ki tudsz menni, és te magad ne legyél előítéletes azzal, hogy neked egy ilyen problémád van, és akkor hát bármilyen emberi társaságba, baráti közösségbe bemehetsz pszichiátri betegként vakon, vagy bárhogy. Hát akkor megvalósul a külvilágban, de mondjuk...
Ez a rehabilitációs cél, egy integrációs célzat, de nincs különbség mondjuk a nem látó emberek esetében kitűzött cél, hogy leküzdje a fogyatékosságát.
De úgy gondolom, hogy mind a 10 millió emberben egyénként meglehetnek olyan belső problémái, amivel csoportot alakíthatna maga körül. Tehát mindannyian hordozunk magunkban különböző dolgokat, és ennek a feloldási pontja az nem más, mint a közösség, akár egy ilyen közösség, akár egy sportcsapat, vagy egy munkai társaság, vagy egy bármi lehet. Tehát igazából a megoldások azok, mint magunk vagyunk, és bármely pillanatban előadódhat, hogyha egy szerencsés találkozás történik. Nyilván, ha két olyan ember találkozik, aki az egyik mondjuk valamilyen formában úgy érintette, ahogy előbb Attila mondta, és a másik pedig magasó nagy évvel tojik erre a problémára, akkor az ott kudarccal végződik. De hát ugye abszolút gyógyír nincs semmire, vagy tuti bizonyosság.
Tehát én igazából azt mondom, hogy de ember van mindig, bármely nézőpontból is nézve, mindig emberről van szó, azt nézzük, de a nem látó embereknek egy jelentős, tehát egy nagy számú találkozásokon én átmentem, és azt veszem észre, hogy teljesen mindegy egy ponton túl tulajdonképpen, hogy itt most a minősítés, a vakság minősítése, vagy más esetben mondjuk a sikertség a minősítés, vagy egyedség minősítés egy más esetben, mert hogy a cél mégiscsak az, hogy a saját emberségére kell, hogy ráébredjen valaki, ami hát nehezít ugye egy ilyen külső jegy, de mégis ugye ez a cél, a társadalomban önmagára általában hasznossá tegye magát. Tehát itt semmiféle elkülönítő jegy nem lehet, és ugye a közösségek is gondolom nehezített körülmények között működnek.
Jó, további kérdés?
Nekem lenne egy alapkérdés, amelyiken sokat gondolkoztam, hogyha elmondanám a véleményt arra, hogy a lélek és a tudat között mi a különbség a tudomány szempontjából, vagy egyáltalán az önök megítélése szerint.
A lélek és a tudat között? Hát az én tudásom szerint a lélek az egy tágabb, tehát az
tágabb fogalom,
tehát a tudat az én fogalmaim szerint az egy állapot, tehát lehet valaki eszméletlen, amikor nincsen tudatánál, meg lehet eszméletlen, amikor tudatánál van, és vannak különböző módosult tudatállapotok, ilyen az álom, ilyen a félálom, ilyen már hogyha az ember ilyen szórakozott, az is egy kicsit más tudatállapot, mint mondjuk itt, hogy mondjuk igyekszem így ébert lenni. Tehát, hogy különböző tudatállapotok vannak, és van olyan az eszméletlenség, amikor hát mai tudásunk szerint a tudat elsötét, mint egy képernyő, de hát az se biztos, mert nem látunk bele, mert nincs kizárva, hogy valami élmény akkor is van, amikor mi nem tudjuk. Tehát, hogy a tudat az önmagunk tudásának az élménye, ami változhat.
Vagyis az agyműködéshez köthető közöttben?
Hát a tudat az Az én tudásom szerint igen, mert hogyha az agyműködése baj van, akkor az mondjuk meg is változik. Tehát igen, és hát lélek alatt meg én mondjuk a lelki működéseknek, tehát az összes lelki működésnek az összességét
érte. És az viszont független a tudattól? Pontosabban biztos, hogy kapcsolatos a tudattal, de attól valami és több, miután azt mondta, hát hogy így bővebb fogalomnak tekinti a lélek fogalmat.
Tehát, hogy mondjam, tehát, hogy mondjuk, vagy azt mondom, hogy van egy ember, és úgy gondolkodó, hogy annak van egy személyisége, amire jellemzőek bizonyos lelki sajátosságok, hogy mit megy ilyen helyzetre, hogyan reagál, vagy...
Tehát ezek bizonyos értelemben örökölt tényezők.
Hát részben örökölt, részben pedig a tapasztalatai alapján tanult. Tehát, hogy nyilván, hogy már minden újabb helyzetet az ember annak alapján fogad, hogy már abban a helyzetben volt egy párszor, a másik meg. Más, tehát, hogy az élettörténet során kialakulnak valamilyen hát lelki munkamódok, hogy egy bizonyos helyzetet egyáltalán hogyan értelmez. Ugyanazt a helyzetet különböző emberek teljesen máshogy értelmezik. Úgy épp ennek megfelelően az egyik pozitív érzelmet vált ki, ugyanaz másik negatív, annak megfelelően fog reagálni. Tehát ezeknek a működésmódoknak az összességét értem én
lélek
alatt. Ami mögött nyilvánvaló, hogy aztán mindenféle hát ilyen vezérfonalakat lehet látni, hogy mitten valakinek van egy valamilyen életcélja vagy irányultsága, és ez akkor is valamilyen egység, amikor éppen az illető nincsen tudatánál, és nem működnek ezek a dolgok, mert amikor felébred, akkor vagy visszanyeri az eszméletét, akkor mindjárt azért nem jó, ha felébred, mert álmunkban viszont hát vannak lelki jelenségeink. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az az alakzat, ahogyan ő működik, az nem változik meg attól, hogy közben egy eszméletlenségen ment keresztül, ha csak, nem tudom, ez nem károsította tartósan az agyát, tehát ezért gondoltam ezt, hogy egy tágabb fogalom, és a tudat maga az pedig az alapja annak, hogy egyáltalán ezek a lelki sajátosságok hát, megjelenjenek. Tehát, ezek a lelki sajátosságok a személyiségnek a részei, ami viszont folyton változik, tehát, hogy nem csak egy gyerek esetében, egy felnőtt esetében is van egy bizonyos fejlődés. Tehát, hogy nem egy valami lezárt.
Köszönöm szépen. Én tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, vagy pontosabban egy elég nehezen lehet erről a különbségről beszélni. De miután említette a hipnózist, avval kapcsolatban is szeretném megkérdezni, hogy az mint módszer, vagy azokkal kapcsolatban mi a tapasztalata, mikor, hogyan használják, és egyáltalán abból milyen információkat lehet szerezni?
Hát az egy tudat, az egy olyan módszer, ami a tudatmódosítási technikát használ arra, hogy módosult tudatállapotban egy kicsit más, hogy működünk ugyanúgy, mint ahogy álomban is, vagy alvásban is, tehát hogy függetlenül attól, hogy ez nem alvás. Tehát, hogy mit tudom én, az ilyen képi gondolkodás előtérbe kerül, meg hát más, hogy működik az idegrendszer, és hogy felszínre kerülhetnek olyan emlékek, amiről azt hiszük, hogy elfelejtettük, tehát olyan sokszor. Tehát használják a hipnózist feltárásra, amikor ilyen traumákat lehet felszínre hozni, vagy pedig hát szorongások megszüntetésére. Tehát hipnózisban hát el lehet képzeltetni egy helyzetet, ugyanúgy, mint mondjuk relaxációban is. Mondjuk egy közlekedés fóbiásnál, hogy megy az utcán, vagy megy a villamoson, és akkor azt ugyanúgy átéli, mint hogyha tényleg megcsinálná, csak szorongásmentesen. És akkor utána, hogyha azt mondom, hogy na jó, akkor most ugyanazon az úton menjen végig valóságba, akkor kevésbé fog szorongani, mert hogy átélte.
Már.
Igen. Tehát, hogy olyan esetekben, akit nem tudok rávenni, mert azt mondja, hogy nincs ez az Isten, hogy én végigmenjek az a villamoson az úton, ott például ez egy jó áthidaló eszköz. De aki azt mondja, hogy hát rohadt nehéz lesz, de azt mondja, hogy csak így gyógyulok meg, akkor ezt megcsinálom, és mondom, akkor csinálja meg egy hétig minden nap csak ezt az egy megállót, és utána a hét végére már fog tudni két megállót menni. Azt nem viszem hipnózisba. De aki ezt semmiképpen nem annál, ez egy jó áthidaló, hogy ugyanazt éli át, és akkor olyan, mint hogyha már egy kicsit gyakorolt volna az utcán, holott hát kisebbet talál. De a másik meg ilyen feltáró, vagy hát lehet ilyen pozitív élmény, tehát akinek az életéből hiányzott a, tehát valamiféle pozitív biztonságérzet, annál szintén lehet ilyen fantáziába olyan élményeket megjeleníteni, amit tudja pótolni, nem teljesen, de segít ezeknek a hiányoknak a pótlására. Hát mondom, én magam ezt nem művelem, de úgy tudom, hogy ki az, akit érdemes.
Értemes, köszönöm
szépen. Mm. Újabb kérdés?
Én is szeretnék megkérdezni. Pszichoterapeuta használja saját személyiségét, ezt mondta. Mm. Biztos nagyon fárasztó, és egy idő után el tud-e kopni, tehát ki tud-e ülni a saját személyiségét, és ha igen, akkor hogy tudja regenerálni?
Uh-huh. Igen, hát ez minden segédfoglalkozásban fennáll ez a veszély, tehát a pedagógusoknál, oktatóknál, szociális munkásoknál, tehát ebben nem különbözünk. Igen, el tud kopni és vigyázni rá. Többek között, hát mondtam az előbb, hogy én még csak ingyen terápiát csináltam, én nem, azért nem csináltam magárendelést egészen idáig, most fogok. Mert hogy én azt éreztem, hogy nekem a napi 8 óra az bőven elég ebből, bármennyire is amúgy szívesen csinálom, hogy ezt, abban én beleadom a lelkemet, és hogy ebből többet nem szabad, és én inkább oktatással kerestem a kenyeremet, mert nyilván, hogy abból nem éltem meg. Tehát, hogy a kiegészítő tevékenység nálam nem az otthoni magánrendelés volt, mint sok orvosnál, hanem hogy inkább oktatói feladatokat, tehát ebben a pszichoterapeuta képzésben mondjuk. Ami mellesleg nagyon hasonló, és ugyanúgy a lelkével tudja az ember csak csinálni, de egy kicsit más. És akkor ez olyan, mint hogy az ember a jobb lábát tornáztatja, balt, vagy először ezt a mozdulatot, de most ugyanazzal a végtaggal egy másikat, és így az izmok egy kicsit úgy kitált, hogy ez, meg hát kell mást is csinálni. Tehát, hogy legyenek az embernek barátai, családi kapcsolatai, menjen moziba, meg tudom én, futni, vagy úszni, vagy tenni, akkor kertészkedjen, kollega mondta, hogy tolja a talicskát, hogy csináljon valamit.
És még egyet szeretnék megkérdezni, hogy a hosszú pályafutás alatt volt-e valami eset, ami nagyon boldoggá tette, tehát nagy sikerélményt okozott?
Hát az a baj, hogy most inkább egy ellenkező, amiről meg nem akarok itt beszélni, tehát most meghalt egy betegem a közelmúltban, és inkább most ennek a hatása alatt vagyok, hát nem jó. Jó érzés, de hát volt, csak most, hogy egyet mondjak. Hát nekem ami ilyen, tehát tényleg ilyen nagy élmény az, amikor, és mondjuk nekem ez a specialitásom a súlyos személyiségzavarok, Egyrészt azért, mert tényleg, hogy nagyon súlyos probléma, és nem nagyon kapnak segítséget. Másrészt pedig, hogy tényleg, amikor egy ilyen emberen, aki éveken keresztül jár, és szép lassan valamit lehet, és ugye az élete kezd örömtelibb lenni, tehát az egy nagyon nagy élmény nekem. Tehát ezek nem ilyen hirtelen egyik napról a másikra, hanem hogy hosszú távon ugye szép lassan valami változik.
Jó, kielégítem a választ?
Igen, köszönöm.
Jó, akkor az idő előre haladtával kérdéseket röviden tegyétek fel. Ha nincs, akkor nekem lenne egy, és az egyik előző kérdés kapcsán merült fel, ugye te összekötötted a tudattal a lelket, illetve átfordítva, ha abból indulunk ki, hogy vannak értelmes állatok, mint például az emberszabású majmok, delfinek, kutyák, akkor ez esetben nekik is van lelkük, ha esetleg nem is ugyanúgy nyilván, mint az embernek, de a maguk sajátos módján. Illetve erről mit lehet tudni?
Van bizony, és most már úgy hát elég sokat tudunk róla. Tehát az biztos, hogy az nem úgy van, hogy egyszer csak egyik pont a másikra. Tehát van az állat, meg van az ember, és nincsen semmiféle átmenet, hanem tényleg ez, tehát a magasabb rendű funkcióknak tehát az állatvilágban már megvannak a nyomai, ilyennek például, hogy empátia, vagy altruista viselkedés, akkor kommunikáció, egymással hangolódás. Tehát nagyon fontos, tehát olyan alapvető képességeinket, amit a legmagasabb rendű etikai viselkedésünk tartunk számon, tehát annak a gyökerei például az altruista viselkedésnek található, vagy a úgy hívják ezt, hogy mentalizáció, tehát az, hogy gondolok valamit arról, hogy te mit gondolsz. És akkor kiderült az, hogy az állatoknál, a majmoknál van ilyen, hogy átverjük egymást, tehát hogy kifigyelünk, hogy hova rejtette a banánt, és akkor csinál valamit, amivel úgy el tudja onnan téríteni, és be tudja csapni, és akkor elviszi a banánt. Tehát ehhez tudnia kell, hogy most azt gondolja, hogy én ezt csinálom, de én most átverem, mert nem azt csinálom. Tehát ez a második lépcső. Tehát az egyik az, hogy azt gondolom, hogy te ezt gondolod, de ebben még az is benne van, hogy te viszont azt gondolod, hogy én ezt gondolom, de én nem. Tehát, hogy ez már tényleg fantasztikus ilyen mentalizáció. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amiről meg azt hittük, hogy nem tudom, milyen későn tanulja meg az ember, és kiderült, hogy van egy vele született képességünk, és nagyon pici csecsemőnél már ezek az alapok megvannak. És hogy persze, aztán, hogy ez az emberi szinten kifejlődjön, ahhoz már kell a biztonságos szülő-gyerek kapcsolat, meg minden, de hogy úgy születünk. Tehát nem úgy születünk, hogy ilyen barbárdények, akiket szocializálni kell, hanem szociális lényként születünk. Tehát úgy születünk, hogy bennünk van a kötődés igénye, ugye, amit vallás szereteknek mond, annak az alap elemei, és az az igény, és az a képesség, hogy tudunk szeretni, az ott van bennünk, és hogy ennek a gyökerei már az előttünk levő magasabb állatokban már ott vannak.
Tehát valószínűleg ez a tudat egy szintre eljutása hozza magával.
Igen.
A továbbiakat. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szeretnék, hogy máskor is találkozzunk.
Köszönöm a megtisztelést, és tényleg esetleg, szóval valamilyen együttműködés biztosan kitalálhatnánk, hogy lehetne. Szóval tényleg az alapítvány az mindenre nyitott. Első körben az biztosan, hogy nem tudom én, a mi programjainkra nyugodtan lehet küldeni, aztán hogyha...
Jó, tehát nekem e-mail cím kell, és akkor én
lehet küldeni esetleg, mert gátássérültnek lehetnek olyan lelki problémái, amivel esetleg hozzám fordulhat. Most készítünk egy rámpát a mozgássérültek számára, úgyhogy mindenféleképpen nyitottak vagyunk.
Mert esetleg számukra egy közösségbe, a közösség adót, ugye, el tudnak ide jönni, jobban fel tudnak esetleg oldódni, esetleg kérdezni ismernek idővel, emberi kapcsolatok kialakulhatnak.
Tényleg akadálymentesített, mert csak nagyon benne van az akadálymentesített kommunikációnak a technikái, azok bizonyos értelemben az ilyen területen részt rendelkezésre állnak, amik más technikák lehetnek, mint amit esetleg a pszichoterápiában alkalmaznak, tehát ilyen kölcsönös gazdagodási lehetőség kínálkozhat. Ugye, mert most a Laci azt mondja, hogy e-mail cím kell neki, hát ugye, mert alapvetően a kommunikációnak bizonyos csatornái kell, hogy kialakuljanak, és ha azok működnek, az rásegíthet a többi csatornára, tehát több csatornás kommunikációs.
Persze, csak egy kicsit a te felvetésedhez mondom, hogy ezt, hogy tudunk egy olyan közösséget, ahol úgymond egészséges, meg látássérült embernek pszichiáti, hogy azt így nem tudom kitalálni, hogy lehetne az embereket arra motiválni, hogy így közösséget alkossanak, de az biztos, hogy nem tudom én, hogy a mi meglévő közösségeink, szolgáltatásaink biztos, hogy befogadnák, hogyha mondjuk egy látássérült jön, akinek valamilyen lelki problémája van, mellette lehető depressziós vagy akármi, és ugyanezt fordítva
is.
Hát nálunk is voltak betegeink, akik látássérültek voltak, vagy jó menet közben derült ki, hogy hát romlik a látásuk, és kell gondolkodniuk azon, hogy akkor ez a problémához is kapjanak segítséget. És ugye akkor nagyon jó, hogyha nem egyszerűen azt mondom, hogy igen, hát van ilyen, hogy vakok intézette, az kopogjon be, hanem azt tudom mondani, hogy itt XY-hoz tudom küldeni, aki majd. Tehát egészen más, mint azt mondom, hogy hát hívja fel telefonon az intézetet, tehát hogy sokkal személyesebb, közvetlenebb és hamarabb eljön.
Hát akkor köszönöm szépen.
És köszönöm szépen.